Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 90. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el a helyünket, és a 390. énekünket énekeljük, a 390. dicséretünket, mind a négy versével. Az első verse így kezdődik, erős vár a mi Istenünk.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvassuk. Ezékiel próféta könyvének 9. részéből, az első verstől a fejezet végéig. Ezékiel próféta könyvének 9. részében így szól hozzánk Isten írott szava. És kiállt a füleimbe nagy felszóval mondván, hozzatok el a városra a meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze. És íme 6 férfi jő vala a felső kapu útjáról, mely északra néz vala, mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba vala öltözve és íróeszköz vala derekán. És bementek és állának az érc oltár mellé. És Izrael istenének dicsősége elvonult a kérubról, amely fölött vala, a ház küszöbéhez, és kiállta a gyolcsba öltözött férfinak, kinek derekán íróeszköz volt. És mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, melyeket cselekedtek annak közepében. És amazoknak mondá az én hallásomra, menjetek át a városon ő utána, és vágjátok. Ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok. Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, kiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdték azért a férfiakon, akik a ház előtt valának. És mondá nékik, fertőztessétek meg a házat, és töltsétek meg a pitvarokat megölöttekkel. Menjetek ki! És kimentek, és öldöklének a városban. És lőn, hogy levágták őket, és én megmaradtam, és esém az én orcámra, és kiállték, és mondék, ó, Uram Isten, avagy ki akarod írtani Izrael egész maradékát, mikor kiöntött búsulásodat Jeruzsálemre? És mondá nékem, Izrael és Júda házának vétke felette nagy, mivel hogy tele a föld vérontással, és a város tele van igazságtalansággal, mert azt mondták, elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát minket. Azért én is nem kedves szemem, sem meg nem szánom őket, útjukat fejükhöz verem. És íme a gyolcsba öltözött férfikinek íróeszköz vala derekán, választ hozott, mondván, úgy cselekedtem, amint parancsoltad. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát most köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megoltalmaztál bennünket az elmúlt héten is, gondviselő szereteteddel hordoztál bennünket. Köszönjük néked, hogy sokféle örömöt adtál a szívünkbe, és köszönjük néked, hogy a szomorúság, fájdalom pillanataiban is mellettünk voltál. Köszönjük néked az erőt, amit adtál a dolgainknak az elvégzéséhez. Köszönjük a békességet, és kérünk most arra, hogy bocsáss meg mindazért, amit ellened elkövettünk, hálátlanul és hitetlenül elfeledkezve rólad, útmutatásaidról, törvényeidről. Nem magunkért, hanem az Úr Jézusért kérjük tőled a bocsánatot, és megköszönjük, hogy ő érette, meghallgatod ezt a kérésünket. Kérünk arról, hogy most is kegyelmesen legyél itt velünk, és szólj hozzánk az ígéből. A te szavad vigasztal, a te szavad erősít, utat mutat, békességet ad, erőt ad, boldoggá tud tenni bennünket, életünknek értelmet tud adni, fényt tud hozni az életünkbe, a szívünkbe. Kérünk, add nekünk ezt a drága igét, az örökkévaló igazságot. És segíts bennünket, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói lehessünk mindannak, amit nyújtasz. Segíts, hogy az igédet hittel tudjuk hallgatni, gyermeki bizalommal, annak igazságában. És hadd legyen már most ott a szívünkben az engedelmességre való készség. Segíts, hogy minnyájan az engedelmesség, a követés szándékával tudjuk hallgatni, amit mondasz nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen ott eleve a szívünkben az, hogy úgyis meghallgatjuk, és aztán megyünk tovább a magunk feje után, a magunk szíve után, hanem hadd legyen már most ott bennünk, hogy szólj Uram, hallja a te szolgád, és kész vagyok megcselekedni, amit mondasz. Kérünk téged, hogy áld meg most Isten tiszteletünket, és Jézus Krisztust, a te drága fiadat mutasd meg nékünk, hogy őt csodáljuk, benne gyönyörködhessen a mi szívünk ma is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetés előtt énekeljük a 378. énekünk 4. versét. A 378. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvéből olvassuk, a 3. rész 1. 6 verséből. Leülve, illő tisztelettel hallgassuk meg Isten igéjét. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve 3. részében az 1. 6 vers így szól hozzánk. A Szárdészbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, kik halófélbe vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad. És tartsd meg, és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órába megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, fehérbe fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, s vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek! Immár 2. vasárnap olvassuk el a Szárdiszbeli gyülekezethez szóló üzenetet. Jézus üzent annak idején annak a gyülekezetnek, de nem csak nekik üzent, hanem a gyülekezeteknek, ahogy itt olvassuk az igében, a többi kis-ázsiai gyülekezetnek is, de hát mind a mai napig meglévő gyülekezeteknek, nekünk is. Ennek a szárdiszi levélnek már több kis részletét megvizsgáltuk, most megint egy kis részletére szeretném irányítani a figyelmeteket. Ez a kis részlet a 4. versben van, ahol azt olvassuk, hogy a szárdiszi gyülekezetben volt néhány ember, akik nem olyanok voltak, mint a többiek. Ma ezt a kisebbségi csoportot vennénk nagyító alá. Megnéznénk, hogy mi jellemzi őket, milyen kísértéseik voltak, hogyan maradhattak meg, és milyen feladatuk volt. Nézzük tehát, hogy mi jellemzi ezt a kisebbséget. Először is az, hogy az Úr Jézussal életközösségben álltak. Ők hittek benne, és engedelmeskedtek neki. Ez a két dolog, ez mindig egymáshoz tartozik. A hit és az engedelmesség. Olyan nincs, hogy valaki hisz Jézusba, de nem engedelmeskedik neki. Olyan sincs, hogy valaki engedelmeskedik, de nem hisz. Ez a két dolog elválaszthatatlanul összetartozik. Amit Isten egybeszerkesztett, az a hit és az engedelmesség is, nem csak a házasság. Ezek az emberek, akikről itt azt látjuk, hogy éltek abban a gyülekezetben, bíztak gyermeki szívvel Jézusba, mint az ő megváltójukba, mint az ő urukba, átadták neki a szívüket, az életüket, és mindez nem csak egy ilyen szó volt a szájukban, vagy a szívükben, nem csak egy elmélet volt, hanem valóság volt, mert a hétköznapi életükbe igyekeztek Jézusnak az akaratát, amit a bibliai iratokból, a szent iratokból ismertek meg ők is, igyekeztek azt követni. Mint férjek, mint feleségek, mint gyermekek, mint munkaadók, mint munkavállalók, ahogy fiatalon vagy öregen, mindegy, ahogy voltak, ott, ahova Isten állította őket. Ezek nem voltak tökéletes, bűntelen emberek, mert olyan nem volt, azt nincs is, nem is lesz, de ezek ragaszkodtak az Úr Jézushoz, és törekedtek az ő akarata szerint élni. Az jellemzi még őket ezen túl, hogy nagyon kevesen voltak. Azt mondja itt nekik Jézus, hogy mármint az egész gyülekezetnek mondja, de így szól, hogy van Szárdiszban egy kicsin kis neved. Ezek azok, akik őrzik az ő ruhájukat, akik szentül élnek, akik nem akarják bemocskolni magukat. Kevesen vannak közted ilyenek. A többség abban a gyülekezetben nem törekedett arra, hogy ne szennyezze be magát bűnökkel, vétkekkel. A nevük az volt, hogy keresztjének ők is, de valójában nem voltak olyan eleven, élőhitű, elkötelezett keresztjének. Inkább úgy beszélnénk róluk, hogy ők formálisan voltak keresztjének, vagy névlegesen voltak keresztjének, vagy olyan vasárnapi keresztjének voltak. Tehát abban a gyülekezetben volt egy erős többség, amelyik ebbe a táborba tartozónak látszott, és volt egy egész kis csoportosulás, amelyik meg azok voltak, akik komolyan vették az Úr Jézust, és engedelmeskedni akartak neki az életükbe. Ez a kettősség nem valami nagy újdonság a világban, ugyanis Ezékiel próféta könyvéből felolvastam azt a 9. részt, ahol azt látjuk, hogy Jeruzsálem egész lakói közt vannak néhányan, vagy összes lakója közt van néhány, amelyik kétségbe van esve azon, hogy a városban mi zajlik. Hogy tudnélik, megvetik az Istent, az Isten útjaival nem törődnek, akaratát lábbal tipossák, vérontás, hazudozás, minden folyik a városban, mindenféle bűn, amit Isten megtiltott. A többiek ebben éltek, ez a pár meg emiatt meg volt rendülve, meg szomorodtak, és nyilván ők nem ezt az utat járták az ő hétköznapi életben, ők mások voltak, de csak néhányan voltak. De ezek is zsidók voltak, meg azok is zsidók voltak. Csak az egyik zsidó csapat, hogy így mondjam, formálisan volt zsidó, külsőlegesen volt az, ezek meg szív szerint voltak zsidók. Pál apostol is ismeri ezt a különbségtételt, ugye a római levélből olvashatjátok ezt, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az mondja, sem nem az a körülmetélkedés, ami a testen kívül van, hanem a zsidó az, aki belsőképpen az, és a szívnek, lélekben nem betű szerint való körülmetélés, az igazi körülmetélés. Igaz volt ez a dolog nem csak a zsidó közt, a római katolicizmusban, mondjuk a reformációt megelőző időszakban. Hiszen a római katolikusoknak egy nagy része, egy óriási része, mondjuk meg, hogy formálisan volt római katolikus. Formálisan. Persze eleget tettek az előírásoknak, az egyházi törvényeknek, de hát már csak félelemből is, nehogy véletlenül eretneknek tartsák őket, ugye aztán véletlenül mágiára küldjék, vagy egyéb helyekre. De betartották. Igyekeztek ottan betartani ezeket az előírásokat, de szívük nem volt az Istené, nem volt a Krisztusé. Csak formálisan voltak vallásosak. De abban a velejéig megromlott felekezetben, amelyik mind a hitében, mind az erkölcseiben olyan volt, amilyen, mégis minden időkben voltak igazi keresztjének, akik szív szerint voltak keresztjének. Legtöbbször nem is tudunk ezekről az emberekről semmit. De van, akikről tudunk, ismerjük a valdenseket, ismerjük a huszitákat és másokat, de katolikus volt Luther is, szerzetes volt eredetileg. És aztán a többi emberek, Calvin is katolikus volt. A magyar reformátorok is katolikusok voltak eredetileg. Valahogy azért ott voltak ebben az egyházban is, amelyik annyira megromlott volt már akkor, mégis ott voltak ilyen kis egyének, akik szívből hívő emberek voltak. És aztán, hogy a reformáció utára is vessünk egy pillantást, a reformátor őseink, vagy a reformáció egyházai, is ismerték ezt a gyülekezeteken áthúzódó kettősséget. Azt olvassuk már az 1566-ban vagy 67-ben elfogadott második helvét hitvallásba, hogy nem mindnyájan szentek, élő és igaz tagok azok, akiket az egyházhoz számítanak, mert sok képmutató van, akik Isten igéjét külsőképpen hallgatják, a sákramentumokban nyilvánosan részt vesznek, és Istent egyedül a Krisztus által segítségül hívni, Krisztusról, mint egyedüli igazságukról vallást tenni, Istent tisztelni, a szeretet munkáit gyakorolni, és a megpróbáltatások között egy ideig türelemmel kitartónak látszani, ez megy. De belsejükben a lélek igazi megvilágosítása, az igaz hit, a szívbeli tisztaság és kitartó álhatatosság nincs meg. Bárkik legyenek, utoljára leálcáztatnak. János apostol ugyanis így szól, közülünk mentek ki, de nem közülünk valók voltak, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna velünk. Ezeket, bár nem tartoznak az egyházhoz, mégis, amíg kegyességet szillelnek, az egyházhoz számlálják, éppen úgy, mint a társadalom árulóit, míg előtt felfedezik őket, a polgárokhoz számítják, és miként a búza közt konkoly és polyva találtatik, vagy miképp az épp testen golyvák és daganatok fordulnak elő, holott valósággal inkább nyavajái és égtelenségei a testnek, mint sem valódi tagjai. Annak okáért Isten egyházát méltán hasonlítjuk a hálóhoz, mely mindenféle halat fog, és a szántóföldhöz, melyen búza és gyom is találtatik. Itt felettébb óvakodnunk kell, hogy időnap előtt ne ítéljünk, és ne iparkodjunk kizárni, kárhoztatni vagy tönkretenni azokat, akiket az Úr nem akar kizáratni és kárhoztatni, vagy akiket az egyház károsodása nélkül eltávolítanunk nem lehet. Viszont vigyázni kell arra, hogy még a hívek szunnyadoznak, az alatt a gonoszok eljövén kárt ne okozzanak az egyháznak. Tehát már az 1500-as évek elején ismerték a reformátor eleink ezt a jelenséget, hogy vannak ott a gyülekezetekben, akik nem szívük szerint kegyesek, hanem formálisan. És vannak, akik szívük szerint azok. És így volt ez, testvérek, a kommunista diktatúra alatt is, és most a neoliberális diktatúra alatt is itt van. Az egyházakon, gyülekezeteken is áthúzódik ez a fajta kettősség. Vezetőségeken, zsinaton, püspöki karon, gyülekezeti tagokon, presbitereken, egyház népén áthúzódik ez a kettősség. Egy kisebbség, akik Jézust szeretik, szívből igyekeznek neki követni és szentül élni, és egy másik, akik megkereszteltek, konfirmáltak, úrvacsoráznak és adakoznak, és eleget tesznek bizonyos egyházi előírásoknak, de valahogy a szívük nincs ebbe benne. Valahogy nem törekszenek aztán már a hétköznapi életükben is úgy élni, hogy az Úr Jézus mutatja a Bibliában nekik. Hogyha kérditek, mi a kívánatos? Hát a kívánatos az, hogy mondjuk egy gyülekezetben minél több legyen az, aki nem olyan formálisan vagy névlegesen vasárnapi keresztjén, hanem hogy egyre többen legyenek egy gyülekezetben azok, akik igazán szeretik az Urat és tiszta szent életre törekszenek. Hát ez lenne a kívánatos, mert minél több egy gyülekezetben az ilyen elkötelezett keresztjén, annál erősebb az a gyülekezet. Minél több lenne az ilyen keresztjén Magyarországon, annál erősebb lenne a kereszténység Magyarországon, és annál nagyobb pozitív hatást tudna gyakorolni akár a társadalomra is. A névleges kereszténység az gyenge. Az nem tud hatni. Vannak olyan citromlevek, hogy önthetjük a tejába, egy fél litert is bele lehet önteni, mégse savanyít rajta semmit. De lehet névleges kereszténységből egy óriási nagy szám, aztán mi haszna? Semmi. Nincs ereje, nincs hatása. Most, ha van valaki itt közöttetek, aki magáról azt mondja, hogy én magamat inkább egyelőre a formális keresztjének közé sorolnám, ezen beosztás szerint, vagy a vasárnapi keresztjének közé inkább. Annak azt kell mondanom, hogy ne maradjon ebbe az állapotba, hanem át kéne menni ebből a fajta kereszténységből abba a másikba, hogy hiszek Jézusba, és elkötelezem magam mellett, és törekszek követni a hétköznapi életembe. Ez az állapot, testvérek, amit így mondunk most, hogy névleges vagy formális kereszténység, ez egy igen veszélyes állapot. Hadd mondjam ezt így. Igen veszélyes állapot. Az ilyen emberek ugyanis már azt mondják magukról, hogy én már nem vagyok ateista, nem vagyok materialista, és valóban nem ateisták, és nem materialisták. Ő bennük már ott van valami, hogy Isten, meg Jézus, meg Biblia, meg egyház, van valami már bennük, valami már mocorog, de még mindig nem döntötték el a szívükbe, nem határozták el, hogy ők ezt a Jézust, ezt a Bibliát komolyan veszik, és igazán, következetesen akarják követni az életükben. Nem is sikerül mindenben, de legalább rajta lesznek ezzel. Ez az átmeneti állapot, ezt úgy nevezi Jézus, hogy ez a langymeleg állapot. És Jézus azt mondja, a langymelegeket kiköpöm a számból. Legyél inkább hideg, ateista, vagy legyél forró, elkötelezett keresztény, de ne legyél ilyen, se olyan. Ebből ki kell jönni, ebből az állapotból, testvérek, az egyház azon tagjainak, a gyülekezetek azon, akik ide sorolják magukat. Ha te ide sorolod magad, én foglak ide sorolni, de ha te ide sorolod magad, akkor gyere ki ebből az állapotból. És döntsd el a szívedbe, hogy teljesen és egészen odaadod magad a Krisztusnak, és követed hittel, bizalommal, amit mond neked a hétköznapi életben is, meg a hit dolgaiban is. Ha ez így történik, akkor a mi gyülekezetünk is minél több ilyen emberből áll, egyre erősebb lesz. És akik bárhol hallgatják, akár Erdélyben, akár Magyarországon majd ezt a prédikációt az internetről, azoknak a gyülekezetére is igaz mindez. Tehát itt van egy kisebbség a szárdiszi gyülekezetben, akik Jézus Krisztussal együtt vannak, és akik igyekeznek az ő akaratát, szeretetből, iránta való hálából, következetesen, komolyan megvalósítani az életükbe. Szentül, tisztán, igazán élni. Milyen kísértésekkel kellett szembenézni ennek a csoportnak? A kisebbségnek, testvérek, a kisebbségi sorban különböző kis nehézségekkel kellett, kísértésekkel kellett szembesülni. Az első kísértésük lehetett például az alkalmazkodás. Hát, a többség olyan félárbócra eresztett vitorlákkal hajózza itt a kereszténység vizeit, hát akkor mi is úgy félárbócra eresztjük. Vagy félgőzzel mennek ugye a kereszténység dolgai az ő életük, hát akkor mi is úgy félgőzre visszavesszük magunkat. Hát ők nem erőködnek itt azzal, hogy Jézust jobban megismerjék, jobban kövessék, mi se fogunk ezzel itt különösebben erőködni. Minek? Itt mi törjük magunkat, meg akarunk, ők meg nem akarják, hát most minek csináljunk már magunkból itt ilyen bohócot, vagy mondják nekünk, hogy ilyen szent fazekak vagyunk, meg túlzás, amit csinálunk, hát jó, lehet, hogy igazuk van, hát vissza kéne egy kicsit venni a fordulatszámból, nem kéne úgy pörögni, itt Jézusért, meg az ő akaratáért, meg az igéért. És lassan, testvérek, előfordulhatott volna, hogy ez a szárdizi kevés igazi komoly keresztjén úgy leereszt, hogy így mondjam, úgy alkalmazkodik a többiekhez. Azt ők is úgy beleszürkülnek a többiek társaságába. Hiszen valószínűleg korábban azok is egy kicsit elevenebbek voltak, de hát úgy elaludtak. Hát ők is elalszanak. Hát akik magukat itt a mi gyülekezetünkbe az igazi elkötelezett keresztjénekhez soroljuk, vagy sorolják, nem én sorolom oda, mindenki magát sorolja valahová. Ha oda sorolod magad, ugye érzed ezt. Rám ragad egy kicsit a többieknek a... Ha lelkesednének, jobban én is föllelkesednék, de hogy ők is itt takaréklángon égnek, hát én is leveszem magam takarékra, minek lángoljak itten az Úrér, meg az igér, meg a... én is úgy félgőzzel majd, félárbócon. Megvan a kísértése. Aztán egy másik kísértés, amivel szembe kellett nézni a kisebbségnek, mindig az elkülönülésnek a kísértése. Az elkülönülés kísértése. Hát, gondolhatták ezek a szardiszi testvéreink, hogy Na hát, többieket mondjuk nem annyira érdekli az Úr igéje, és minket sokkal jobban érdekel, jöjjünk össze külön. Hát már meg se hívjuk őket, őket úgyse érdekli. Mi szeretünk imádkozni, mi összejövünk külön, ők nem szeretnek imádkozni, meg se hívjuk őket. És létrejött volna egy ilyen elkülönülés a gyülekezeten belül ezek és azok között. Testvérek, ez egy sajnos egy reális veszély volt. Ott is, és az egyház történetben mindig. Úgy szokták ezt nevezni a szakirodalomban, hogy ekléziolák jönnek létre az ekléziában. Tehát az egyházban, az ekléziában, ekléziolák, kis egyházak, kis csoportok jönnek létre, elkülönülve a többiektől. Az igaz hívők elkülönülve a nem annyira igaz hívőktől. Ez a dolog, testvérek, már így történt annak idején, mondjuk a szerzetesek, a katolikusoknál is így volt, hogy a szerzetesek elkülönültek a többiektől. Akár apácák, akár férfiak voltak. Őket bántott az, hogy az egyház olyan, amilyen, és gondolták, mi összefogunk, és akkor egy külön rendben éljük meg az életünket. Benn maradunk az egyházban, úgymond, a katolikus egyházban, benn ma nem megyünk mi ki, nem csinálunk egy másik egyházat. Itt maradunk, de egy ilyen külön csoportosulásban éljük meg a magunk hitéletét. És aztán az egyház történetben testvérek ment ez tovább. A csemorva testvérek ilyenek voltak egy darabig. Ilyenek voltak egy darabig a metodisták is. Wesley például, mint anglikán halt meg. Mint anglikán. Ő gondolta, az anglikán egyházba elkülönít egy kis csoportot, akik komolyan veszik az Urat, mert a többiek nem veszik komolyan. És akkor létrehoztak egy ilyen kis belső csoport, amiből aztán utána egy kiszakadt új egyház lett. Ugyanez Németországban, Norvégiában is zajlik. És nem akarom ezt sorolni, mind a mai napig megvan ez a tendencia, hogy akik komolyan veszik az Urat, valahogy úgy érzik, hogy hát a többiek meg nem, hát mi összejövünk, mi összedugjuk a fejünket, imádkozunk, igét olvasunk, beszélgetünk, mert szeretjük ezeket a dolgokat. És akkor mi úgy egyszer csak úgy elkülönülünk a többiektől. Egyre erősebb lesz az a határvonal, ami elválaszt minket tőlük. Ez azonban, testvérek, nem helyén való dolog. Nem helyén való dolog. Lehet majd erről a Bibliórán tovább beszélgetni, de elégedjetek meg azzal, hogy ezt az elkülönülést a Biblia sehol nem támogatja. Itt a szardiszi gyülekezethez írt levélbe szó sincs arról, hogy ilyen történt volna. Az összes újszövetségi levelekben, ahol ilyenről olvasunk, hogy egy gyülekezet maga bizonyos tagjaiban eltávolodott az Úrtól, mások meg ott maradtak, nem mondja, sehol nincs olyan apostoli tanács, hogy ti különüljetek el, ti zárkózzatok el, ti forduljatok csak egymás felé, alakítsatok ki magatok közt egy ilyen kis tolvajnyelvet, amit csak ti értetek, más nem érti. Semmi ilyen elkülönülésre való felhívás nincs a Bibliában. Úgy tűnik, hogy itt Szárdiszban se történt ilyen elkülönülés, ellent mondtak ennek a kísértésnek is ezek a szárdiszi hívők. Ott voltak a többiek között. Nem elzárkózva, hanem feléjük nyitva. De aztán van egy másik kísértés is. A kisebbséget megkísérti a szeretetlenség. A többiek iránti szeretetlenség. Hát ők csak formális keresztjének, ők csak vasárnap jut ez eszükbe. És akkor hát őket egy kicsit lenézzük. És ha már egy kicsit lenézzük, akkor esetleg egészen meg is vethetjük őket. Vagy egészen közönösen nézhetjük őket. Nem törődünk velük, nem foglalkozunk velük egyáltalán. Nem szeretjük őket igazán. Legyintünk rájuk. Ezek csak ilyenek. Legyintünk rájuk. Persze ezt a szeretetlenséget csak, vagy az erre való kísértést fokozza az, hogy sokszor a másik oldal, sokszor a másik oldal gúnyolja ezeket a kisebbségbe lévőket. Mond rájuk ezt, azt gúnyolja őket, csúfolja őket. Na, ezzel aztán csak fokozzák az ellenreakciót, hogy ők meg egyre szeretetlenebbül viszonyulnak akkor hozzájuk. És már is itt is kezd széthullani akkor a gyülekezet. Akár a szardiszi, akár egy másik gyülekezet. De úgy tűnik itt Szardiszban ennek a szeretetlenségnek is ellen tudtak mondani ezek a hívő testvéreink. Aztán az utolsó kísértés, amit megemlítenék még, az a kiszakadásnak a kísértése. Hát ez tulajdonképpen megtörténhetett volna. Szárdiszban is mondhatták volna ezek a kisebbségben lévő ívők, hogy hát minek vagyunk mi még itt? Hát mik ezek a többiek? Milyenek ezek? Menjünk ki, és melyik utcában ott lakik valamelyikünk, azt hozzunk létre egy házi gyülekezetet, azt oda megyünk, mi ezek meg maradjanak itt, egy másik gyülekezetet csinálunk, egy igazi gyülekezetet, ami a földre szállt mennyország lesz. Ahol csak annak fogunk köszönni, aki olyan. Ahol csak azt kereszteljük, ahol csak az úrvacsorázik, ahol csak a... Hát szakadjunk ki. Testvérek, úgy tűnik, hogy ezek a hívők ennek a kísértésnek is ellentmondtak. Ma nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár történelmi egyházak gyülekezeteiből is. Ilyen-olyan érvekre hivatkozva hívő emberek, igazán hívő emberek, komoly hívő keresztények kilépnek. És létrehoznak egy másik egyházat, gyülekezetet. Egy másik református gyülekezet, egy másik református egyház. Egy másik ez, egy másik az. Aztán sokszor halljuk onnan a hívást. Onnan kiabálnak kívülről, hogy hé, kedves református egykori testvérünk, jöjjetek hozzánk! Hát itt az igazi egyház, hát adjátok ott, mit akartok? Hát nézzétek, milyen püspökötök van nektek. Milyen zsinatotok van nektek, milyen szokásaitok vannak nektek, milyen emberek vannak ott körülöttetek a templom. Hagyjátok az egészet! Jöjjetek, szakadjatok ki ti is közülük. Mert még meg is fenyegetnek minket. Ha az Isten ítélete majd utoléri azt az egyházat, vagy azt a gyülekezetet, akkor ti is velük együtt fogtok az ítéletekben részesülni. Akarjátok ezt? Hogy az Isten keze rátok is lesújtson a többiekkel együtt? És akkor már kezdünk félni azon a helyen, ahol vagyunk, és nézegetjük, merre lehetne innen kimenni. Ja, és tudjuk is, hogy hova kell menni. Az igaz református egyházba, az igaz református gyülekezetbe. És akkor jön a vonzás, hogy hát menjünk, tényleg ott könnyebb. Hát nem csak ilyen református gyülekezetek vannak, testvérek, most már Magyarországon, mert ez igen aktuális téma. Hanem megjelennek mindenféle Amerikából jött ilyen neoprotestáns kis gyülekezetecskék. Golgota gyülekezet. Az is egy protestáns gyülekezet. Hívogatnak oda. Hát nézzétek, itt nálunk sokkal lazábbak a dolgok, ugye nem így beszél a lelkész, hogy egy ilyen fekete palástba, meg nem ilyen énekeket éneklünk, ilyen, mit tudom én, nem tudom, hanyadik századi énekeket, hanem mai énekeket, és van egy kis pop, rock band, ők húzzák a talpalával ott, és dicsőítjük az urat, sokkal vidámabb az egész, nem ilyen szomorú arccal ücsörgünk, nem is nézünk egy irányba, mindenki föláll, és mozog, és tapsolunk, és föltesszük a kezünket, és happy minden, nem úgy, mint nálatok. Hát sokkal jobb nálunk, hát gyertek, ja, nem is magyarul beszél a lelkész, angolul, vagy tört magyarsággal. Olyan aranyos, ahogy beszél magyarul kicsit nektek. Jézus Krisztusról, és ebből dugott kézzel tud imádkozni. Az az igazi nektek, magyaroknak, ez a kultúra kell, nem a ti kultúrátok. Az a régi, az a hagyományos, ózsdi dolgok, Károli Bibliából olvasni föl. No, jöjjetek hozzánk, és aztán a hívő emberek gondolják, hát tényleg, pláne fiatalabbak. Csábító az érez testvérek. Menjünk. Hagyjuk itt ezt. Minek? A kiszakadás kísértése. Persze sokat lehet ezektől a dolgokból, akár neoprotestáns gyülekezetektől is tanulni. Hagyjuk meg, hogy lehet tőlük tanulnunk dolgokat. És van is igazság abban, amit sokszor ellenünk, mint kritikát megfogalmaznak, de azért én úgy gondolom, testvérek, hogy hívő emberként azért mégis Isten ide helyezett bennünket, és meg kell tanulnunk ezeknek a különböző kísértéseknek itt, ahol vagyunk, ellentmondani. Úgy az alkalmazkodásnak, mint ennek az elkülönülő hajlamunknak, a szeretetlenségnek, és elegészen a kilépésig. A kilépés kísértéséig ellent mondani ezeknek. És valahogy megmaradni, nem alkalmazkodni, megmaradni úgy, hogy majd mi hatunk rájuk, nem ők rejánk. Megmaradni nem elkülönülve, hanem ott maradni köztük, nyitottan. Az úgymond vasárnapi keresztjének, vagy névleges keresztjének, akiket mondjuk mondhatunk úgy is, hogy ők a potenciális élő keresztjének, az igazi keresztjének belőlük lesznek, reménység szerint. Ott maradni, és nem szeretetlenül, hanem szeretve ezeket az embertársainkat, akik már ott vannak köztünk. Már ott vannak, már velünk vannak, már nagy dolog, nem ott vannak a nem tudom melyik utcában. Itt vannak, hallgatják, velünk együtt énekelik, velük együtt mondjuk az áment. Már itt vannak, de jó, de hogy szakadunk ki. Itt válunk sóvá és világossággá, ahova Isten helyezett, vezette az életünket. Igen, itt magyarul beszélünk. Igen, itt vannak régi dolgok, amiket nem vetünk el csak úgy, azért mert régiek. Nem biztos, hogy rosszak. Lehet, hogy nagyon is jók. Igen, az énekeink is 16. 17. századiak. De jó énekek. Egy többet ér, mint 10 mai. Itt maradunk, és itt, ahol Isten helyezett minket, itt igyekszünk megállni a helyünket. Persze a harmadik kérdés, ami fölvetődik, hogy hogyan maradhat meg egy ilyen kisebbség. Szárdiszba hogy tudtak megmaradni? Mondtam már testvérek az elején, hogy ezek az emberek úgy tudtak megmaradni ebben a kisebbségi sorsban, hogy ők továbbra is Jézus Krisztussal a való kapcsolatukat ápolták. Maga Jézus volt az, aki megadta nekik az erőt ahhoz, hogy a kísértéseknek ellenmondjanak, ott maradjanak, és szeretettel gyakorolják az ő hitüket. Jézus volt az ő titkuk, hogyha szabad így fogalmaznom. Nem, és így nem volt lehetetlen abban a ilyen-olyan gyülekezetben, alvó, elalvó gyülekezeti tagok között, formális keresztjének között, nem volt lehetetlen megmaradni igazi keresztjének. Jézus lehetővé tette ezt a számukra, és azt kell mondjuk, hogy Jézus ma is lehetővé teszi a számunkra, testvérek. Akár itt Újszegeden, akár máshol, bárhol a világban. Jézus, ha velünk van, ő meg tud minket erősíteni arra, hogy ezt a kettősséget is el tudjuk viselni, és szeretetben tudjuk ezt az egész helyzetet hordozni. Szeretetben tudjuk a többieket elhordozni, és őket valahogy tovább segíteni, szeretve az Úr felé. Testvérek, nagyon sokszor az az érzésem, hogy akik elmennek, azért mennek el, mert az Úr Jézussal ez a kapcsolatuk meggyengült. Persze azt mondják, hogy egy ilyen gyülekezetben, ahol ilyen kettősség uralkodik, ott nem is lehet tulajdonképpen az Úr Jézussal való kapcsolatot ápolni. Hát ott lehetetlen a hitben növekedni. Ezt nem fogadom el, testvérek. Egyrészt azért nem, mert az Úr Jézus bárhol tud bennünket lelkileg táplálni, és ez, hogy mi ő benne maradunk, és ő vele maradunk, ez elsősorban nem rajtunk, hanem rajta múlik. Ő maga tart bennünket maga mellett, még ha olyan az a gyülekezet, vagy olyan az igehirdetés, amilyen akkor is. Ő maga ott tud maga mellett tartani, nem de. És hogyha meg körülnéz az ilyen keresztjén, és azt mondja, hát nekem több kell. Hát ha megtalál egy csomó internetes prédikációt, csomó könyvet, egy csomó újságot, vannak rendezvények, mindenféle komoly keresztjén, ahova elmehet, megtalálhatja azokat a hívő testvért, vagy akár egy hívő testvért, akivel leülhet imádkozni. Olyan nincs, hogy nem lehet valahol megmaradni a hitbe. Hát amikor Jákóbék ottan nagy éhség sújtott a vidéken kellett, hogy lakjanak, fogta a fiét, azt elküldte őket, menjetek Egyiptomba, ott van gabona, hozzatok onnét. Hát ma nekünk lelki értelemben van honnét bespájzolni, ha szabad így mondanom. Hát van egy csomó lehetőség. Miből áll kazettákat, vagy CD-ket, vagy nem tudom miket beszerezni, amin jó ige hirdetéseket, jó keresztény tanításokat lehet hallgatni. Semmiből nem áll. Hála Istennek hozzáférhető egy normális keresztény irodalom is ebben a világban. Lehet épülni egy olyan gyülekezetben is, ahol nem annyira jó az ige hirdetés, vagy nem túl sokan vannak élőhitű keresztjének. Meg lehet maradni, testvérek, az Úr Jézus mellett, elsősorban azért, mert ő maga tart. És megtalálhatjuk azokat a segédeszközöket, amiket ő kínál nekünk. Hogy ott maradjunk mellette igazi keresztjénként, elkötelezett keresztjénként, egy ilyen gyülekezetben is. Sőt, az utolsó pontom az, hogy Jézus teszi lehetővé, hogy betöltsük a feladatunkat is egy ilyen gyülekezetbe. Mert mi volt ott Szárdiszban egy hívő kisebbségnek a feladata? Nem az elkülönülés, nem a kiválás, nem az alkalom, nem. Azt mondja nekik Jézus, erősítsd meg a többieket, akik haldoklanak, akik halófélbe vannak. Ezt a parancsot több magyarázó úgy értelmezi, hogy ez a szárdiszi gyülekezet kisebbségének szól, hogy ők a gyülekezet elalvó tagjait fölrázzák, hogy így mondjam, felébresszék őket. És ebben az értelmezésben is rejlik egy nagy igazság. Én úgy érzem, hogy ez egy nagy igazság. A valóban kegyesek, tiszta életre törekvők, hívő emberek dolga, hogy a többieket, akik ott vannak mellettük, és olyanok, amilyenek, ő rajtuk segítsenek. Azzal segítenek, ha igét mondanak nekik, ha igét adnak nekik, akár a szavaikkal, akár az életükkel, megélik az igét, vagy tovább adják az igét, ezzel ébresztőt fújnak az alvóknak, hogy ti ne maradjatok már ilyen felemás állapotban, ilyen langymeleg állapotban, ilyen fél árbócra eresztett vitorlával, meg nem tudom én hogyan, meg ebbe a névleges, formális kereszténységben, hanem jöjjetek tovább, jöjjetek velünk, és együtt kövessük Jézust. Elkötelezett szívvel, elkötelezett élettel. Akár hova megyünk, testvérek, Genfbe elmentünk volna, Calvin templomába, voltak ott igazi keresztények, de voltak olyanok is, akik nem. Még nem. Ott voltak már, szívesen hallgatták, de még nem voltak azok. Nem azt mondták nekik Calvin a szószékről, hogy na ti, menjetek innen. Maradjanak csak itt az igaz hívők. Nem. Hanem átölelte az egész gyülekezetet a reformátorunk. És mindnyájan együtt, jöjjetek és kövessük az Urat. Jöjjetek és kövessük az Urat. Ti is, és ti is. És miért? Mert szeretett bennünket, mert az életét adta értünk. Mert föltámadott a halálból, és ő üdvözít mindnyájunkat, titeket is, meg titeket is. Kegyelemből élek én is, és ti is abból éltek, ha még nem tudjátok, vagy nem hiszitek, akkor is. Törekedjetek ezt a kegyelmet Jézussal élve meghálálni neki. Szeretetét, szeretettel viszonozni, a szívét szívetekkel viszonozni, a lelkét lelketekkel, az életét életetekkel meghálálni. Mindenkit hívott, amire, és én is hívlak titeket, és nektek is hívni kell mindenkit, ugyanígy. Szeretettel kényszeríteni arra, hogy ők is eleven élőhitű keresztjénekké válhassanak. Szeretettel kényszeríteni, nem erővel, nem fenyegetéssel, nem tudom mivel, hanem szeretettel adni nekik az ígét, szeretettel hordozni őket imádságba, szeretettel őszintén viszonyulni hozzájuk. Kitárni a karunkat feléjük, kitárni a kezünket feléjük, segítőkészséget mutatni egy adott közösségbe, testvérek, így. Egyszer csak az a többi is úgy fölébred, úgy fölfűvelnek, hogy mi? Hát hogy volt ez, hogy mi eddig így éltük a kereszténységet? Hát nem lehet így. Hát ez az igazi, hát így kell. Hát nem éri meg másképp, nincs értelme másképp élni a kereszténységet, csak így. Kövessük az Urat mi is velük együtt. Drága testvérek, íme a szardiszi kevesek életének tanúságai. Jézus Krisztussal volt a közösségben, ellenmondtak a kísértéseknek, és az Úr Jézus megerősítette őket, hogy abban a szardiszi gyülekezetben is megmaradjanak, sőt, betöltsék ott a küldetésüket a gyülekezet többi tagjai felé. Adja nekünk az Úr, hogy mi is így tudjuk megélni kereszténységünket ebben a mi gyülekezetünkben, Isten kegyelméből. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nagyon szeretted azt a szardiszi gyülekezetet is, ezért szóltál hozzájuk, úgy az ott lévő igazi elkötelezett hívőkhöz, úgy azokhoz, akik nem voltak éppen olyan állapotban, sőt, eléggé elszomorító állapotban voltak. Köszönjük néked, hogy neked van szavad mindkét táborhoz, és köszönjük, hogy itt is, azóta is, minden gyülekezet, minden egyes jelenlévő tagjához is van szavad, van üzeneted. Segíts, Uram, hogy mindnyájan meghallhassuk azt, amit vasárnapról vasárnapra itt nekünk is üzensz és tanítasz. Urunk, köszönjük néked, hogyha már azok közé tartozhatunk, akik szeretünk téged, és őrizzük a mi ruháinkat, hogy ne mocskoljuk be mindenféle bűnökkel, hanem a te akaratodat kövessük a hétköznapjainkba. Köszönjük néked, ha ez már így lehet. Segíts, Urunk, hogy ellen tudjunk állni a különböző kísértéseknek, amik ebben az állapotban reánk leselkednek. És segíts melletted megmaradnunk, tarts meg magad mellett, és segíts, hogy be tudjuk tölteni egy gyülekezetben is, és más gyülekezetekben is a küldetésünket. A szeretetbe tudjuk az igédet továbbadni a többieknek. Köszönjük te néked, hogy te hatalmas vagy, Urunk, és megáldod a kisebbségnek a bizonyságtételét. Hisszük, hogy mindig is megáldottad, és ma is megáldod, és erőssé teszed azt mások előtt. Köszönjük te néked, hogy számodra nincs akadály, hogy akár kevesek által szerez szabadulást egy nagy sokaságnak is. Köszönjük, hogy láthattuk ezt annyiszor a történelemben, a reformációban is, és azóta is. Hadd legyünk ma mi ezek a kevesek, akik odaszánjuk magunkat neked, akik kívánjuk betölteni azt a szerepet, amit ránk ruháztál ebben a mai egyházunkban, gyülekezetünkben. Segíts, Uram, hogy minden helyen, ahol lehetünk, ahova állítottál, tudjunk téged hirdetni, téged megélni, a te akaratodat megmutatni másoknak. Köszönjük te néked, Urunk, hogy kérhetünk most a gyülekezetünkért, imádkozunk azért, hogy teted egyre erősebbé, te ad, hogy egyre több elkötelezett keresztjén legyen itt közöttünk is, mert vágyunk erre, hogy itt is így gyarapítsd az üdvözülők számát. Vágyunk arra is, Urunk, hogy templomunk legyen, kérünk ebben is te légy segítségül mi nekünk. Vágyunk arra, hogy vigasztald meg a közöttünk lévő gyászoló testvéreket. Hozzuk őket most eléd imádságban, hogy légy közel hozzájuk. Különösen azért a családért kérünk, akik az elmúlt héten kellett, hogy lányuk urnája mellett megálljanak. Kérünk, vigasztald és erősítsd őket, és vondd a szívüket közel magadhoz. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, kórházakban szenvedő erőtlen testvéreinkért, olyanokért, akik közel vannak hozzád, hogy segítsd őket veled maradni, és olyanokért is, akik messze vannak tőled, vondd őket magadhoz közel, kérünk. Imádkozunk hozzád, Úr Jézus, egész népünkért, adj lelki ébredést ennek a népnek, és vondd magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy igazi keresztjén legyen, és igazi keresztjén magyar ember legyen. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk istenfélő vezetőket is a társadalom minden szintjén. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, bízva a meghallgattatásban, ami Krisztusunkért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket! Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten. Szomorú szívvel búcsúztunk Varga János Józsefné, született Sonkoly Mártától. Temetése október 30-án, 13 órakor volt a Bajaüti temetőből. Isten vigasztalását kívánjuk! Édesapjának, édesanyjának, testvéreinek, mindenkinek, aki ismerte és szerette őt. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, ha Isten is éltet bennünket. Jövő vasárnap házaspári kör lesz. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy ha a ruhákat hoznak a testvérek, és beteszik őket a ruhatárba, általában oda szokták berakni valamilyen formában, akkor ha tudják, hogy hova akarják azt eljuttatni, akkor írják rá egy kis cetlire, hogy ez ő Erdélybe szánja, vagy nem tudom hova szánja. Ha nincs rajta semmi, akkor odaadjuk, ahol éppen szükség van rá. Elég sok ruha szokott jönni egyébként, nem is tudom, feleségem említette, hogy talán 50 vagy 60 kisebb-nagyobb zsákot vittek el a múlt héten is az egyik ilyen anyaotthonba itt a közelbe, ott el tudják használni, jó helyre kerül. Odaadjuk, ha nincs ráírva, hogy kinek szánják. A másik, amit szeretnék még hirdetni, hogy a gyerekeknek a rajzából készül a naptár, amiről szó volt, hogy majd csinálunk egy ilyen rajzpályázatot, és aztán abból egy naptár készül, egy talán 2 vagy 3 hét múlva kész van az egész, és akkor lehet majd venni azt, és amikor megvesszük, azzal a pénzzel támogatjuk megint az építkezésünket. Hát ezt lehet akár nem csak egy ilyen családi emléknek, hanem adni is ajándékba is esetleg másoknak. Igyekszünk, hogy egy normális ára legyen azért, tehát nem valami nagyon, nagyon drága dolog legyen, de szép, szép kiállítású naptár lesz. Tehát egy pár hét még is elkészül. Azt is jelentem a gyülekezetnek, hogy tessenek tudni, hogy elkészültek a templomnak, meg az egész létesítménynek a kiviteli tervei. A héten elhozták ide, pénteken ezeket a terveket, úgyhogy most itt vannak. Azt hiszem, hogy a jövő héten ki kell adjuk majd a megfelelő kivitelezők, potenciális kivitelezőknek, aztán várjuk az árajánlatokat egy meghatározott ideig, és a presbitériumnak majd döntenie kell, hogy akkor végül is melyik megoldást válasszuk, merre menjünk. Hordozzuk imádságban továbbra is ezt a dolgot. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket keressük elő, a 393. énekünket, és ezt énekeljük el mind a két versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás békesség.